tudott megszökni. Kiment a Margit híd budai hídfőjéhez, felszállt a 4-es villamosra.
Lehet még jegye is volt addigra. Sziasztok, ez a Tangó és Cash, Bezsenyi Tamás, illetve Böcskei Balázs, tovább a 24.hu bűnügyi podcastja. Mai adásunkban vendégünk is van, még például dr. Bérdi Zsolt ügyvéd. Témánk szempontjából a korban a BRFK vizsgálati főosztály, rablási alosztály vezetője. Köszöntjük, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Amikor azt a számot mondom, hogy 27 plusz 3, akkor vajon ez a matematikai művelet végén mi jön ki?
Hát nem a lottó számok. Alapvetően, ha egyre gondolunk, akkor első körben egy 27 rendbeli fegyveres rablás, majd plusz 3 szintén fegyveres rablás, aki egy igen ominózus emberhez köthető a magyar kriminalisztika történetében.
Mert ugye a mai adásban Ambrus Attila ismerte nevén Viszkissel fogunk foglalkozni, mert az egész folyamat, hogyha egy kicsit elpattanunk a bulvártól, akkor nagyon sok kérdője van, ami még nincsen lezárva, és dr. Bérdi Zsolt közelről látta az ügyet, és ebben lesz segítségünkre. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy a korban, a szervezeti kultúrában, a szervezeti világban, a rendőrségen, a Viszkis tényleg annyira idegesítette az állományt, mint hogy aztán ez egy mitologizálva lett a későbbiekben? A mai napig, ha meghallja egy rendőr a Viszkis nevét, akkor vérbe fordul a szemed?
Ha a mai kor rendőrét megkérdezik, hogy ki a Viszkis, egy bulvár média személyiséget tudnak szerintem, és ez baj. Azért baj, mert ez az ember a magyar kriminalisztika történetében, bocs, így mondom, nem volt akárki. 27 rablást követett el, abból 11 nehányat egy társával közösen, azért az egyáltalán nem kevés, ráadásul fegyverrel követte el ezeket a rablásokat, amire a nyomozás során ki is derült, kőkeményen rákészült ezekre a rablásokra. És szoktam volt mondani, hogy bár furcsán hangzik, hogy gyilkos bárki lehet, de rabló nem. Ön is lehet gyilkos, a szó hétköznapi értelmében, de akkor gondoljon bele abba, hogyha mondjuk elnézést a személyes példáért, ön ki akar engem rabolni. Arra fel kell készülni, hol, mikor, milyen eszközzel, mit akarok elvenni, hogyan. Tehát erre egy kőkeményen rá kell készülni pszichésen is. És akkor ezt szorozzuk meg, ezt az egyet 27-tel.
Azt hiszem, hogy világos. Tamás, te mi hogyan látod, a Viszkis film ezen segített, illetve katalizálta a bulvár problematikát, vagy éppen egy kicsit helyére tette és komolyra fordította, hogy itt Bérdi Zsolt kezeli ezt a kérdést?
Hát nyilván katalizálta olyan értelemben, hogy az Antal Nimród, a rendező, az elsősorban az Ambrus Attilának az elmondásából építette ki a saját narratíváját, és ebből készült maga a történet. Ami érdekes lehet ebből a szempontból, hogy a rendőrök nagyon sokszor úgy érezték, hogy valójában a nyilvánosság népi hőssé avanzsálta a Viszkist, amelyben nagyon sok igazság van. Ugyanakkor pont az adásra készülve megnéztem, hogy a Sonda Ipsosnak 1999-ben 3 adatfelvétele is volt. Ezen 3 adatfelvételből egyetlen egy alkalommal sem volt abszolút többségben a rokon szenvező sokaság, vagy nem voltak túlsúlyban azok az emberek, akik úgy gondoltak volna a Viszkisre, mint egy rokon szenves hősre. Egyedül az elfogását követően 21%-ra nőtt ez meg, és Levendel Ádám, aki akkor a Sonda Ipsos vezetője volt, egy nagyon érdekes, kicsi maliciózus mondatot engedett meg magának, azt mondta, hogy ebben a Viszkis ügyben, minthogyha implicit módon inkább a rendőrség nem feltétlenül minden esetben szakmai működéséről adott volna tanúbizonyságot a nyilvánosság, semmint arról a típusú rokonszenvről, amit egyébként feltételezünk.
Bentről ez úgy nézett ki, ez az adatfelvétel, most akkor játszunk el a gondolata, hogy igazából itt nem a Viszkis népszerűségéről van szó ezekben a számokban, hanem a rendőrség munkája való elégedetlenség.
Ez egy utólag így visszagondolva, szerintem ez több tényező mozgatta. Egyrészt az, hogy akkor még a magyar de talán a világon is a média piac, vagy ez a média felület, az teljesen szűk volt. Nem volt Facebook, nem volt Instagram, nem volt hasonló dolgok. Volt talán két vagy három kereskedelmi adó. Ezek lefették az egészet, és ők, hogy úgy mondjam, ők diktálták, ők mutatták be, hogy, vagy ferdítették el, tisztelet a kivételnek, hogy ez az ember mit csinált. A másik tényező, hogy erre a népi hősre, ezt bátran kimerem jelenteni, első kézből van rá információm, hogy maga Ambrus Attila is nagyon-nagyon rájátszott. Erre majd kicsit később talán visszatérünk. A harmadik pedig, hogy maga a rendőrség nem volt felkészülve, én úgy gondolom, egy ilyenfajta média érdeklődésre, nem voltak meg azok a kommunikációs szakemberek, nem voltak meg azok a, így mondom, tréningek, felkészítések a rendőrség szóvivőinek, vagy talán akkor még nem is voltak szóvivők, akik ezt helyén és kellőképpen tudták volna kezelni, uram, bocsá, most szó szerint mondom, hogy visszalőttek volna képletesen, amikor ugye Ambrus Attilát...
Ez mit jelentett volna, hogy visszalőni?
Amikor folyamatosan ugye a csapból is az folyt, hogy Ambrus Attila a 20. századi magyar Rózsa Sándor, aki a nép nevében jár rabolni. Tehát álljon már meg a menet. Lehet, hogy Rózsa Sándor ezt csinálta. De Ambrus Attila nem ezt csinálta. Nem ezt csinálta. Ő, amit pénzt megszerzett, saját magára költötte. Jól élt belőle. És lám-lám, a mai napig ugye ez a mítosz, a mai napig érezhetően megvan, és a rendőrség nem kommunikálta azt, amit én talán az előbb próbáltam kifejteni, hogy bocsánat, de itt egy kőkemény, profi bűnözőről, egy rablóról van szó, aki rákészül a cselekményeire. A budai hegyekbe járt hetente kétszer, így mondom, lőgyakorlatra, feltérképezte a pénzintézeteket, mikor kell bemennem, mikor vannak kvázi a legkevesebben. Ha bemegyek, akkor először a biztonsági őrt lefegyverezem, bocsánat, mert ugye ő az, aki nekem potenciális ellenfelem lehet, és majd utána jön a többi. Csak egy eklatáns példa. Nekem elmesélte, beszélgettünk, azt mondja, őrnagyúr, én virágot nem azért vittem, mert éppen ott a kedveskedni akartam az ott bent ülő hölgynek, hanem hogy eltereljem a figyelmét, és a virág mögé el tudtam dugni a fegyverem. Profi? Profi. Ezt kellett volna a rendőrségnek akkor kellőképpen sugalnia, de ezt nem tették meg. Én többször ezért szóltam a vezetőinek, hogy ez nem jó ez a kommunikáció, amit folytatunk, mert ennek a, uram, bocsán, a rendőrség is megihatja, megihatta a levét. Lásd, akkor, miután megszökött, nem biztos, hogy nagyon szóba akartak állni a rendőrsége, vagy információt szolgáltatni. És ez lehet, hogy oda vezetett, hogy az Ambrus háromszor tudott még rabolni, de ha esetleg a rendőrség határozottabban, bátrabban kiáll és felhívja a figyelmet, hogy ki ez az ember valójában, akkor lehet, hogy könnyebben kaptunk volna információt. És előbb fogtuk volna meg, és nem plusz három rablást követel, hanem nullát, vagy csak egyet.
Ugye Tamás azt mondta, hogy az Antal Nimród film az inkább a mitoszt erősítette, és pont ezt a fajta betyárságot már csak azáltal is, hogy támaszkodik a keletén jobban Ambrus Attilára, de ugyanez a fajta, hogy is mondjam, feszültség vagy állományi mulasztás miatti, hát most erőszó fog direkt használni, fájdalom az, amiatt ő nem nézte meg a viszkis fiát, nem akart újra ezekkel a mítoszokkal és kamuságokkal szembesülni.
Igen, mai napig nem néztem meg, szerintem nem is fogom megnézni ezt a filmet. Nekem elég volt a filmnek az előzetese. És én abból azt szűrtem le, és lehet, hogy most egy olyanról mondok véleményt, amit nem láttam, nem hallottam, úgyhogy elnézést kérek, hogy mintha a rendőrök olyan hozzá nem értő, bumfordi hülyék lennének, bocsánat. Nem. Azért itt, akár a nyomozati szakban, akár a vizsgálati szakban mi nagyon keményen dolgoztunk. És én úgy gondolom, hogy profi munkát végeztünk, hiszen ezt az embert elítélték. Se az ügyészség, se a bíróság kifogást nem emelt a mi munkánkba. De az, hogy utána beállítanak minket félig, meddig ilyen agyhalottnak, na azt nem. De én erre nem vagyok kíváncsi, megmondom őszintén. Nem szállom rá a pénzemet, mert akkor kijövök 10 perc utána.
Én most szívesen lennék a nép hangja, hogy ilyenkor azt mondja az ember, hogy ami 93-tól 99-ig tud menni, ugye ez a teljes Lajstrom, ott vannak hibák, kellett a felderítés során hibák
igen,
lenni.
És akkor most egy kicsit kezdem messziről. Mi vezethetett még ahhoz, hogy az Zambust ilyen nehezen fogták meg? 90-ben volt egy rendszerváltás, aminek volt egy olyan hozadéka is, Dunagate ügy, és a Dunagate ügy, ami egy tisztán politikai dolog volt, az akkori új vezetés a politikai besúgóhálózatot összemosta a rendőrségi besúgóhálózattal. Ez két különböző dolog. És a teljes besúgóhálózatot szó szerint menesztették. Holott, ha kellő odafigyeléssel csinálták volna az akkori belügyminiszter úr, akkor ezzel ágált volna, hogy elnézést, de a rendőrségi besúgóhálózat az azért van, hogy a társadalmat megvédje a bűnözőktől. Azt meg kellett volna tartani. Nem tartották meg, és azért egy ilyen hálózatnak az újraépítése az nagyon-nagyon sok időbe telik. Mert ha én, bocsánat, hétfőn kirúgok valakit, vagy kedden oda megyek, hogy gyere mégiscsak dolgozz nekem, nem fog visszajönni. Ez is oda vezethetett, hogy egy csomó információt, a rendőrség titkos információt nem kapott. A másik pedig, hogy ebben az időszakban a rendőrségen belül nagyon sok öreg rendőrt úgy szélnek eresztettek. Egészen 98-ig kiszervezem, beszervezem, átszervezem ment, amiből 31 néhány éves rendőrök tudtak elmenni nyugdíjba. Jó pénzért. Elengedték őket. Miért? És nem az volt a baj, hogy fiatal az állomány, mert mi is fiatalon kezdtük a szakmát, csak volt mellettem valaki, akitől tudtam tanulni. És amikor sok fiatal együtt van, és nincs, aki tanítja őket, az baj. Az baj. És ez probléma.
Tamás, te is így látod, most direkt ezt fogom leegyszerűsíteni a kérdés, hogy szervezeti, intézményi korlátok voltak, amik ezt a 93-90 közötti pályafutásnak a felnyomását megakadályozták, vagy itt azért a mindennapi nyomozati munkában is voltak üres járatok.
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, amit a Bérdi Zsolt mond, hogy azzal, hogyha ezek az idősebb, rutinosabb kollégák távoznak a szervezetből, akkor lényegében nem csak az ő stílusuk, világlátásuk távozik, hanem velük együtt egyébként egyfajta szervezeti memória is.
És mi az, amit tudtak az idősek, és akiknek ez feladata lett volna, hogy nem tudtak? És egy ilyen Ambrust, egy bankrablót, akit ugye látunk igazából egy idő után fantomképileg látunk, mégsem haladunk előre.
Leginkább az, ami egy szervezeti memóriából tud fakadni, hogyha egy olyan rendszerről beszélünk, amikor mondjuk például még egységes informatikai alapon álló ügyiratkezelő rendszer ugye még nem állt rendelkezésre. A 90-es években ez egy manuális olyan adatbázis rendszer volt, amelyben ugye akkor lehetett tudni keresni, hogyha az ember tudta, hogy mit keres.
Bocsánat, még egy dolgot ezt hadd mondjak, hogy visszatérünk a szervezeti változások. Hogyha az ember megnézi azt, hogy 90-től mondjuk 98-ig hogyan változott az, hogy egyes bűncselekményeket mely rendőri szerv nyomozza. És erre nagyon jó példa volt a rablás. Volt, mikor még ugye Deák téren volt benne a rendőrfőkapitányság, akkor ugyanúgy volt ott külön életvédelmi nyomozók, rablási nyomozók. Majd egyszer valaki kitalálta, hogy a rablás nyomozását, az ismeretlen nyomozásokat is végezzék a kerületi rendőrkapitányságok, amik egyébként is agyon voltak terhelve. Majd egyszer csak megint kitalálták, hogy megint legyen egy központi szerv, aki a rablásokat nyomozza, majd megint tegyük ki, ment ez a fajta csiki-csuki, volt olyan, hogy ez a minősített esetű rablást a központi állomány nyomozza, ezt a sima mezei rablást a kerület nyomozza, egy olyan káosz volt, ami között egyszerűen nem tudtak kellő információt egymásnak átadni, és nem láttak át bizonyos összefüggéseket, mert egymással nem volt olyan szintű kommunikáció.
Akkor ezzel mind a ketten azt mondják, hogy az Ambrust Attila igazából a rendszerváltásnak, való szerkezeti átalakulásnak volt a sajátossága. Tehát ő egy ilyen, ezt a fajta hibrid helyzetet, amit persze az, hogy nem tudod, hogy kihez mit tartozik, de ez mondjuk 10 évvel később már nem mehetett meg volna.
10 évvel később biztos, hogy nem. Azért nem, mert egyrészt fejlődött annyit előre a technika, hogy biztos, hogy sokkal több információt kaptak volna meg az egységek egymástól. Ennyit biztos, hogy nem tudott volna végrehajtani. Ebbe egyet értünk. De abban, hogy a 90-es években ez a hogy mondják ezt, politika, vadkapitalizmus, most bocsánat, így mondom. Tehát ezekben az időkben simán megtették, most csak egy kis kitérőt nézzük meg, hogy a 90-es éveknek a nagy leszámolásai, robbantásai most derítik ki őket, mert akkor maga a rendszer nem tudta ezt kezelni. És ugyanígy az Ambrus nem tudta valamilyen szinten maga a rendőrségi rendszer kezelni.
Tamás, a Szociális bűnbarlangjai című könyvünkben ugye megénekeljük a postarablót a szociális időszakán, amiben ott is használjuk a balfék jellegzetességet, vagy jellemzőjüket. Tehát nem minden volt ott annyira megszervezve, de egyik fejezetben, vagy a fejezet egyik részében azt tárgyaljuk éppen, hogy mi az elkövetés szempontjából a célra vezetőbb. Hogyha bent a belvárosban követek el egy postát, egy utazásirodát, vagy bankot, ahol nagy a forgalom, és nem tűnök fel, és könnyebben eltűnök, vagy éppenséggel a külvárosban teszem ezt, ahol viszont a bejárások során azért mégiscsak feltűnik az ismeretlen ember. Bérdi Zsolt az előbb úgy fogalmazott, hogy nagyon professzionális volt ilyen értelemben a viszkis, tehát hogy ez tényleg nem betyár, hanem logisztikai és egyéb más észjárással is bírt. Mondhatjuk, hogy a viszkis ebben a tekintetben egy különleges, az ilyen a kortban, vagy azt megelőzően bank vagy irodahelyiségek rablói közül?
Hát ugye az, amit mi is többek között használtunk, egy-két régi ügyet leszámítva, ugye például Seregi Lászlónak a Postarablók című könyve, ami 88-ban jelenik meg, és több postának a kirablójával készített már a börtönben interjút, illetve ugye tudjuk mondani a Jan Stratilek és egyetlen a Ferenc körúti postarablást, vagy akár 70-ben ugye készült egy olyan rablás is, ami pedig Csepelen Keresztes József nevéhez fűződik, egykori ökölvívó, ő volt a csepeli postarabló, akit pedig az Ádám Zsigmond énekel meg. Ők mind, ha tetszik, a külvároshoz, és ebben az értelemben én azt gondolom, hogy még a Ferencváros is a külvároshoz tartozik. Hiába szerettem volna mindig gyerekkorom óta, hogy a belvároshoz tartozzon. Ezzel együtt azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a viszkis is visszajárt bizonyos helyekre. Egyébként ezt maga Bérdi Zsolt is egyébként egy könyvben, mint ahogy olvastuk a felkészülés során, ugye a Gyurica Péter, Kardos Ernő által közösen írott könyvben a viszkisről, abban interjú alanyként szerepelsz, és abban ott elmondott, hogy a konzervativizmusa a viszkisnek az nem lényegtelen, tehát hogy visszajárt bizonyos helyekre, amit adott esetben nyilván nem véletlenül csinált. Én ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez egy nagyon szakmai döntés volt a részéről, az meg szerintem a Bérdi Zsolt kompetenciája, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy általánosságban egy rablás, az mondjuk talán 2-3 perc. Azt követően és az után nagyon, ha ott akkor nem lehet helyben elfogni az elkövetőt, akkor mondjuk a tanúknak a vallomásai alapján dönteni, és az alapján vádat emelni, az pedig a legnehezebb lehet, hiszen 2-3 perces véleményről van szó.
Tehát a rablásnak az a lényege, hogy hétköznapi értelemben mondom, hogy akarathajlítóan lenyűgözzem az én kiszemelt emberemet olyan szinten, hogy ő ne legyen képes megfelelően helyesen cselekedni, ne tudjon ellenállni. Ehhez mi kell? Kell egy erős határozott fellépés, erős hang, pisztoly a kezembe, uram, bocsá, a biztonsági őrnek egy jól irányzott pofon, hogy kerüljön el. És ebben a pillanatban kialakul egy olyan szituáció, amit nagyon jól mond, hogy egy-két percig tart egy ilyen. Nem több. Lehet, hogy az ember 5-10 percet érzékel, de valójában ez egy 1-2 perces történet. És utána fogom magam, kiszaladok, elmegyek, ebből a szempontból most belváros, külváros, teljesen mindegy, mert mire én magamhoz ocsudok, simán le tudok lépni, uram, bocsá, még gyalog is. És ugye itt jön az a kérdés, hogy a tanú. Hát volt egy testvérpár, aki 8 hónapig a viszkis, meg a társa miatt, az Orbán Gábor miatt ültek 8 hónapig letartóztatásba, mert 6 ember felismerte őket. És akkor egy ilyen kis érdekesség, hogy miután megfogtuk az Andrus Attilát, nála volt annak a bankbiztonsági embernek a fegyvere, ami bankot állítólag ez a testvérpár rabolt ki. Beállítottuk a sorba Andrus Attila, Orbán Gábor, ez a két testvér, meg még megfelelő számú ember, hogy újra nézzék meg az elkövetőket. Csak egy kérdés. 6-ból hányan ismerték fel a testvérpárt? Újra.
5-en.
4-en. Tehát gyakorlatilag, és az Ambrus, nem viccelek, ott voltam, saját koronátom, ott győzködte a tanút, nem ő volt, én voltam, én löktelek el az ajtóba, és az ember kötötte az ebet a karóhoz. És akkor gondoljunk bele abba, hogyha nem fogjuk meg az Ambrus Attilát, akkor ez a testvérpár kőkemény éveket ül ártatlanul, csak azért, mert hat ember azt állítja. Mi most itt beszélgetünk. Csak gondoljunk bele. Tök nyugodt körülmények között. Majd valaki ide berohan, fél percig látjuk, tapasztalunk valamit, majd fél év múlva megkérdezik, hogy ő volt. Azt se tudom, hogy nézett ki. Mert, és mind a hárman biztos, hogy teljesen mást mondanánk el. És ez már a bizonyításnak egy bizonyos része, hogy most én mennyiben csak is kizárólag személyi bizonyítékoknak hiszek, vagy esetleg megpróbálok összeszedni tárgyi bizonyítékot is, és akkor most csak egy fél mondatot, amikor a viszkist elkezdtük mi a vizsgálaton kihallgatni, akkor nekünk az volt a taktikánk, hogy egy nagyon alapos felkészülés után napi egy-két esetet boncolgattunk vele, hogy, mert az Ambrus szeretett beszélni, lelke rajta, olyan információkat mondott el, olyan információkat kértünk tőle, amit csak az tud, aki az adott helyszínen járt. De ennek azért van jelentőség, hogyha később...
Nem ismerte föl, hogy most akkor az itt egy csapda helyzet?
Az Ambrus addigra már én úgy gondolom, nem akarom megbántani, a saját önön imázsának a nagyságába esett. Amikor ugye arról szóltak a hírek, hogy a viszkis, a viszkis, a viszkis, így átverte a rendőröket, úgy átverte a rendőröket, ez neki nagyon imponált. Ez neki nagyon imponált, aztán ez az ő személyiségében szerintem benne is volt, hogy hát amikor őt megfogták, akkor ő kvázi szerepelt. Szerepelt, ezt mindjárt alá is tudom támasztani, hogy mire alapozom ezt, és neki ez nagyon tetszett, hogy ő beszélhet. Hát én meghagytam. Hadd beszéljen. Tehát miért ne? Csak hogyha beszél, akkor úgy is mondja el, ezt most őszintén, hogyha később valamilyen oknál fogva meggondolja magát, hogy visszavonom a vallomást, vonja, de közben olyan információkat hozott az én tudomásomra, amit csak azt tudhat, aki az adott cselekményt elkövette. Hogy honnan mondtam azt, hogy szerepel. Amikor hozzánk került, én akkor elég sokat nem én hallgattam ki őket, félretes ne esik, mert az egységnek voltam a vezetője, azért én is beszéltem vele. És volt egy nagyon érdekes, meglepő kinyilatkozása az elején. Azt mondta, hogy figyelj ide, őrnagy úr, amit én ma itt nyilatkozom az írott médiának, vagy a televízióba, rádióba, azt látni, olvasni fogja, hallani fogja az a bíró, aki engem elítél. És akkor tessék nyomon követni, hogy Ambrus Attila miket nyilatkozott saját önön életéről, nem kívánom minősíteni, meg belemenni.
Vissza fogunk erre térni, mert ugye ezen a ponton megkerülhetetlen a védő ügyvédnek a taktikai érzékelet ilyen helyzetben, de a konzervativizmus, amit a Tamás felvetett, nincs abba kockázat, hogy visszamegyek sokat szorra, vagy akár ugyanarra a helyre? Tehát mi is ez a konzervativizmus elköveti oldalból miért racionális?
Ez nem racionális. Most mindjárt megmondom, hogy miért. Azért nem volt ez valamilyen szinten racionális az Ambrusnál, mert ő ilyen személyiség szerkezetű volt. És én ezt onnan tudom, hogy amikor meglépett, megszökött, akkor ugye elvitt magával egy 60 oldalnyi önéletrajzi dolgot, ebből született is egy könyv, de olyan 200, több mint 200 oldalt bennhagyott az árkájába. És én nem voltam rest, ezt a 240 oldalnyi saját kézzel írt önéletrajzi írományát odaadtam egy általam nagyon tisztelt kriminálpszichológus szakértőnek, akiket most ugye, ha nézzünk filmet, a profilozók, meg hasonlók, látjuk a világhálón ezeket a filmeket. Ez a szakértő asszony, Orosházi Józsefné, egy nagyon kiváló, így mondom, jellemrajzolt profilt alkotott az Ambrus Attilára. 90%-ba bejött, amit ő leírt. Leírta azt, hogy az Ambrus így a konzervativizmusa folytán, a személyisége folytán vissza fog menni olyan helyre, ahol már rabolt. Lásd Grassalkovics út. Leírta azt, hogy ha az Ambrus valamilyen, így mondom, akadályba ütközik, vagy ellenmondanak neki, akkor egyrészt erőszakos lesz, volt erre magánéletből, hogy egy hölgyismerőse ellenmondott neki, és igencsak helybe hagyta, és hogy pánikba esik, az utolsó Üllői úti rablásnál az ajtó nem abban az irányba nyílt, amerre ő gondolta, és 36-ot lőtt bele az ajtóba. Tehát, és más egyéb ilyen személyiségjegyeket is, ugyanaz az elkövetési módszer például, hogy ugyanaz lesz, nem fog rajta változtatni. Tehát ezeket mind-mind szakértő asszony leírta nekünk, és mondom, 90%-ba bejött. Tehát ezért mondom én azt, hogy ez a fajta konzervativizmusa az ő személyiségéből is adódott.
Az átlagember az azt mondaná, hogy megcsinálom a rablást és elpattanok a helyszínről, amilyen gyorsan csak lehet, minél távolabb, és ehhez képest van egy másik zavarba ejtő laikus szemével, hogy az Ambrus a közelben húzza meg az első órákat, nem egy esetben, lépcsőházban, Kispesten és a temetőben, tehát hogy úgy várakozik, és úgy nem a minél távolabb, hanem nyugalmi állapotban marad a közelben.
Ez megint a felkészültségét mutatja, mert tudja nagyon jól, hogy őt sok minden helyen fogják keresni, de úgy mondom, az elkövetéstől 5 méterre egy lépcsőházban senki nem fogja keresni. Mert mindenki azt hiszi, hogy nyúlcipőt vesz, árkon, bokron túl van és elszalad, elmegy. Nem. Ő, neki ez volt szintén az egyik módszere, hogy ott maradok a közelbe, ilyen 5-600 méteres sugarú körbe, mert ott biztos, hogy nem keresnek.
Mondok akkor egy Disney-t erre, egy teljesen meseszerűt. Azt mondja, hogy lemegy a kihallgatás, ott a helyszínelés és a tanúk kikérdezése, ő távozik a helyszínről, mert ahol parkolt eddig, és egy teljesen véletlenül egy alkalmazott hirtelnyével, akár mozdulatból, akár valahogy gesztusból, hirtelnyével egy találkozás során fölismeri azt, aki 2 órával előtte, 3 órával ezelőtt megcsinálta a bankot. Tehát mégis valamilyen kockázati morzsákat azért hagy az emberbe ilyenkor.
Hát óhatatlanul van benne, mert hogyha még ő parókába is ment, nem tudjuk, hogy egyes embernek ugye azért a memóriája milyen jó. Nekem például az arcmemóriám nagyon jó, a névmemóriám az nulla. Ha most, bocsánat, személyesíteszem, 20 év múlva, ha találkozunk, azt tudom, hogy mi találkoztunk, de hogy mi az ön neve, azt biztos, hogy nem fogom tudni. Tehát vannak ilyen...
Ez jó, hogy a ügyvédként
nem
találkozunk.
Tehát az nem baj. Még nem biztos. Tehát, hogy mondjam, tehát igen, benne van, mint minden egyes bűncselekmény elkövetésében, benne van a kockázat, a lebukás veszélye. Hiszen bemegyek egy pénzintézetbe. Nem tudom, hogy egy egyszerű, ott ülő hölgy nem ugrik a nyakamba. Miért ne? Kiszámíthatatlan, hogy egy pánik helyzetben egy ember, hogy milyen reakciót mutat. Tehát ez is benne van.
De ugye itt az Ambrus több esetben, amikor később magát egyfajta bank biztonsági szakemberként is mutatta be egy-egy interjúba. Ugye előszeretettel hivatkozott arra, hogy az elkövetés helyszínéhez nagyon közel egymás mellett 2 taxit is rendelt, ellenkező irányokba tervszerű úttal, és ahhoz képest, mint ugye menekülési lehetőséget, és ahhoz képest, amit ön mond, az, hogy valójában a filmben csak egyetlen egy alkalommal szereplő postahivatal közvetlen közelében egy lépcsőházba való elmenekülés lehetett inkább a gyakoribb és a jellemzőbb megúszási stratégia?
Igen.
Egyszerűen gyanút kelt, lépcsőházban mozgás van, észreveszik, látja, a lépcsőházból kilép, hogy itt van egy helyszínelés, itt van egy ürge, aki nem a postás, szóval...
Azért nem 2 órákat várt. 10 órákat várt. Tehát, az utolsó Üllői úti rablása a 18. kerületben, az délután 4-5 óra fele, nem tudom hány óra fele lehetett. Másnap hajnalba 5 órakor az első busszal ment el a temetőből. Tehát képes volt ennyi időt várni, mert tudta, hogy addigra csillapodik a helyzet. Ül el, elmennek a rendőrök, befejezik a helyszínelést, kész, visszaáll a normális rend.
Bocsánat, hogy ez feszít, és lehet, hogy pont a hallgatókat ez érdekel a legkevésbé, de mi nem van akkor, hogyha valaki Kispestről fogja magát, és beszágúdozik a Deák Ferenc tér. Erre mondanám azt, hogy hát útközben kikapcsolja le, ugye ilyenkor szokott a filmekben lenni, hogy mindenki kifele jönnek a ninózó autók, befele megy az elkövető, és így pacsiznak egyet.
Igen, én azt mondom, hogy ebből a szempontból az Ambrus talán ezt, bár furcsán fog hangzani, ezt jól csinálta. Mert hogyha van egy bűncselekmény, és valaki onnan az ellenkező irányba valaki gyorsan menekül, jön, megy, sokkal feltűnőbb.
Ez csak a filmekben van.
Ez csak a filmekben van, pontosan. Okay. Tehát amikor kijövök a bankból és egyből lövök és száguldozok, tehát ez az amerikai filmek világa. Valójában azért az élet az teljesen másképet. Nem csak ebben az ügyben, minden más ügyben. Nekem volt olyan már védőként olyan ügyem, szintén rablás, bementek, megcsinálták, és kamerafelvételen látszott, hogy olyan nyugodtan jött ki, ment az utcán, mint egy átlag ember. Nem rohant, nem sietett, mert beleolvadt egyből abba a közegbe, ami van. Hmm. És senki nem jegyzi meg. Mert ha most látok, hogy valaki gyorsan kiszalad, akár egy OTP-ből bármi, azért egy hétköznapi ember rágondol arra, hogy hát feltehetően itt valami van. Jobban megnézem. De ha csak kisétálok, mint aki éppen kivett az automatából 2 forintot, oda se nézek, nem figyelek rá.
Tamás, ugye a felkészülés során pedzegetted ezt a fegyvertöltény kérdését, és ehhez kapcsolódóan egyrésztről ugye az a mítosz, hogy ő egy magányos farkas, egyedül van, ugye a betyár az általában ugye egyedül jár, de ehhez nincsen kapcsolódása a szervezett alvilághoz, ugye a nehezebb súlyú öklözőkhöz. Ez egy mítosz, ez is egy mítosz, vagy valami fajta laza, gyengébbnél kicsivel erősebb kötése azért voltak, hiszen hogyha itt mondta korábban Péri Zsolt, hogy ki jár lőni az erdőbe, akkor azt is kell gondolnom, hogy valahogy hozzá kell jutni a töltényhez is.
Amit ugye tudunk, az az, hogy ő a Villányi út 113-ban volt egy olyan lakása, egy olyan házmesteri lakása, amit ő egyfajta főhadiszállásként kezelt, miközben egyébként ugye mindig nőknél előszeretettel húzta meg magát. Egyébként ezen lakás mellett volt ugye az első elkövetés helyszíne is. Nyilván feltehető, hogy a biztonsági őröktől szedte el, vagy szedett el fegyvereket, ezt egyébként én magam is a felkészülés során pont Bérdi Zsoltól tudom, és talán ilyen értelemben érthető is, hogy mondjuk talán miért Tokarevvel, tehát miért TT-pisztolyokkal ismerjük meg őt, és az, hogy mondjuk csak az elkövető társai közül az Antal Károly vagy a Veres Lászlóhoz képest először Orbán Gábornak, csapattársának adott először éles lőfegyvert. Nem beszélve arról, hogy ezt szintén ugye Bérdi Zsoltól tudjuk, hogy a budakeszi hegyekben, illetve az ottani erdőben csinált lőgyakorlatokat, amelyekről egyébként az Ambruson kívül egyedül az Orbán Gábor mesél egy nagyon keveset, mivel ő ott egy lényegében valamifajta faházat építetett egy olyan telekre, amely telket egyébként nyilván részben a rabolt értékből tudott megszerezni, illetve hát megvenni. De az, hogy egyébként milyen kapcsolata volt a szervezett alvilághoz, az azért visszautalnám olyan értelemben, hogy annyit tudunk például, hogy szeretett Szentendrére kijárni, amikor ugye Szentendrén egyedül egy darab jól menő kaszinó volt, hiszen egyébként a Bérdi Zsolt által is említett, ugye Én a Viszkis, amit a Pégály Judittal közösen írt az Ambrus, könyvben is említi, hogy a viszki és a csontgolyó, mint a két szenvedélye, tehát magyarán a rulett és az ital, az, ami meghatározta az ő tevékenységét, és hát Szentendrén a podcastunkban többször megénekelt Los Angeles-i magyar mafia betörőkhöz kapcsolódóan a Zubovics György Gyulának a Cats Clubjába járhatott, illetve feltehetően járt, és ilyen értelemben az, hogy az alvilághoz volt-e köze, ez egyáltalán az alvilág számára fontos volt-e, vagy egyáltalán csak keresőképes személy, akit lehúzhatnak, ennyi?
Keresőképes személy, aki ott elköltötte a pénzét. Az Ambrusnak azért valljuk meg őszintén volt annyi esze, hogy azért amíg meg nem fogták, ugye ő nem kérkedett azzal, hogy ő valójában kicsoda. Egy vagy két rablásnál volt egy-egy talán szintén erdélyi magyar társa, de ugye a fő társa az Orbán Gábor, akit ugye eléggé, tehát ő az, akit egyedül bevont, úgy mondjam, az ő életébe. Az pedig, hogyha most valaki elmegy egy kaszinóba, vagy egy, bocsánat, kuplerájba, ott a tulajdonosokat a legkevésbé érdekli az, hogy te most ki vagy, mi vagy, honnan van a pénzed. Lehet, hogy sejtik, lehet, hogy tudják, de nem kapcsolat, egyébként ilyen kimutatható kapcsolat nem volt, de mondom, de erre az Ambrus is nagyon vigyázott, hogy értelemszerűen, hogy minél kevesebb, így mondom, minél kevesebb támadási felületet hagyott maga után. A jégkorong csapattársak ugye azt érzékelték, hogy igen sűrűn váltogatja az autóit, meg nagyértékű autókkal jön-megy, nem tudták ezt mire délni, mert abban az időben azért azt tudni kell, hogy a Újpest jégkorong csapata hiába ugye NB1-be játszottak, de azok szintiszta amatőrök voltak, vagy nagyon minimális pénzt kaptak. Taxisztak, ilyen-olyan munkájuk volt, tehát ők nem ebből éltek. És akkor egyszer csak jön egy Erdélyből áttelepült fiatalember, majd megjelenik egy már akkor is egy több millió forint értékű Mitsubishi Pajero-val, akkor azért úgy csodálkoztak, de a csapaton belül sem volt senki az Orbán Gáboron kívül, akivel jóba lett volna, csapattársak se, hát úgy megtűrték maguk mellett. Egyrészt nem volt akkor a játékos, kettő nem volt olyan közösségi ember, ami miatt mondjuk őt bevették volna egy-egy közös buliba, hogy elmegyünk sörözni, csajozni, bármi egyéb. Tehát megtűrt ember volt ott.
Honnan jönnek a töltények a próbálgatásokhoz?
Ezt igazándiból nem tudtuk kideríteni, hogy konkrétan honnan jöttek a töltények, de ehhez egy kis kitekintőt hadd mondjak, bármilyen furcsa is, amit fogok most mondani. Hogy a 90-es években alvilág egyik legnagyobb fegyverellátója a magyar rendőrség volt. Megmondom, hogy miért. Bármilyen mondom, hogy furcsa, és látom a tekinteteket. És ezt egy konkrét ügyből vissza tudom vezetni. Volt egy ügyünk, egy rablás, ahol egy pisztolyt, egy PA pisztolyt használtak. Kiköszörülték a számát, de addigra már a szakértők megfelelő vizsgálattal, fémvizsgálattal vissza tudták keresni, hogy mi volt a száma ennek a fegyvernek. És kiderült, hogy ezt a fegyvert, vagy ezt a pisztolyt a fóti rendőr raktárbázison hatástalanították, és adták el kilóra. És ezt egyébként egy vidéki KMB-s vette meg, több kilóit, nem csak ő, hanem más is, és akkor még a Petőfi csarnoknál, ugye a szép emlékű Pecsa, ott működött egy ilyen zsibvásár, és ott lehetett így hatástalanított fegyvert eladni, ami utána egy csomó jó képességű ember azért vissza tudott alakítani. De milyen fegyverek voltak az Andrus Attilánál, félreértésnek. Csak ez egy ilyen kis furcsa anomália, hogy rengeteg fegyver került így ki a rendőr. Igaz, hogy hatástalanították, de mondom, kilóra adták. És nem tudjuk, hogy utána kinek hova ment el, és gondoljuk abba bele, hogyha mondjuk nálam van egy ilyen igaz, hogy hatástalanított fegyver, és mondjuk azzal önhöz beállítok. Önnek honnan kéne tudni azt, hogy most hatástalanított, vagy nem? Elég az, hogy azt látja, hogy ez egy fegyver, és mindent megcsinál nekem. És mondom, mi ki is hallgattuk ezt a rendőrt, és ő mondta, hogy hát elmentem fótra, most nem akarok kérni, 4 vagy 5 kiló fegyvert vett, eladta a Pecse, az barakva, az neki jól jött.
Most, hogy behozta ezt a szállat, meg kell kérdeznem, hogy akkor a Duma Viszkis részéről, hogy neki vannak rendőrségi kapcsolatai, akik segítenek a helyszín kijelölésbe és annak a belső tér szerkezetében, mutatszunk majd aztán a szökéshez.
Legenda. Legenda. Azért, ha lett volna neki ilyen, én úgy gondolom, hogy az a nyomozás során biztos, hogy kiderült volna. Hogy van olyan, így mondom, belső ember vagy rendőr, aki neki valamilyen szinten súg, segít, nem ez a legenda van.
Mert ezt az UT-hoz való kapcsolódása miatt is szerette mondani, még akkor is, hogyha
ott az övegei a Ferencváros.
Az UT az úgy kötődik a rendőrséghez, hogy túl azon, hogy ugye, hogy így mondom, az Átkosba, ugye a belügyminisztériumnak volt a csapata, úgy kötődik a rendőrséghez, hogy akik akár még a 90-es évek elején kiöregedtek sportolók, azokat a BM előszeretettel foglalkoztatta. Kvázi így adott nekik munkát.
Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami nekem azóta is, meg szerintem mindenkiné, hogyan lehet megszökni úgy, hogy a Viszkis megszökött. A film is egyébként több kaput nyit ebbe az ügybe ki, mint amennyit be kell, hogy zárni. És amikor valaki azt mondja, hogy szökésben van valaki, főleg egy olyan őrzött ember, mint a Viszkis, akkor aztán mennek fel a rendőrséggel szembeni bizalmi indexek, amint hogy inverz, inkább lefele, akkor így mondom.
Úgy tudott megszökni az Ambrus Attila, hogy a Gyorskocs utcában, ugye a fogdában vannak ilyen sétáló udvarok. Ilyen kis fakok, mint mondjuk ez a szoba. És viszonylag magas a fal, van fölött egy ilyen hullámpalatető, de a fal és a hullámpalatető között van némirés, ami nincs bedrótozva. És levitték ugye az Ambrus Attilát sétálni. Rendszerhiba, hogy már akkor is kevés volt a rendőr, kevés volt a fogdaőr, illetve, ami utána kiderült, hogy az akkori fogdaparancsnok az tényleg havi rendszerességgel jelentette, hogy ezeket a problémákat, tehát hogy nem biztonságos a sétaudvar. Még ha rendőr is van ott, valaki ügyes, erős, akrobatikus, fölugrik, elszalad, kész. Tehát ezt jelentette, semmi nem történt ebbe az ügybe, és az Ambrus ezt használta ki egy szombati napon, levitték sétálni, őr arrébb ment, fölugrott, nyitva volt az ajtó, és innen látszik, hogy az Ambrus mennyire konzervatív, mert amikor nekünk a irodáink a harmadik emeleten voltak, és az Ambrus ahelyett, hogy a földszinten keresett volna magának egy ablakot, vagy az első emeleten, egész fel a harmadik emeletig felszaladt, azt, amit ismert, és abból az irodából, ahol az ő kihallgatása folyt, onnan lépett le, egy kis lent gyártott magának lepedőből valami kötelet, de az nem volt elég hosszú, plusz még...
Valami kábelekből,
telefonkábel, vagy hosszabbítóból csinált még magának zsinór, de hát ugye azt tudni kell, a Gyorskocsi utcában hatalmas nagy a belmagasság. A harmadik emelet az egy normál átlag épületnek a negyedik, ötödik emeletének felel meg. És nem volt elég hosszú, olyan 2-3 méterről, vagy talán magasabbról el kellett engednie, le kellett ugrania, egy picit meg is sérült a lába. És így tudott ő megszökni. Kiment a Margit híd Budai hídfőjéhez, felszállt a 4-es villamosra.
Lehet még jegye is volt addigra.
Nem hiszem. Simán elment első körbe, Újpalotán húzta meg magát, majd utána, nem tudom, hogy kinél hogyan húzta meg magát. A legvégén ugye a Erzsébet királyné, Nagy Lajos király, úgyhogy a sarkán lévő lakásba húzta meg magát, és ott is került sor az elfogására.
Tehát amikor megszökik, utána az ő életmódja, az ő szocializációja, meg az ő lehetősége alapján nem volt neki B-terve. Tehát, hogy ő ezt folytatni fogja, az kódolva volt.
Szerintem ebből a szempontból nagyon fontos, amit a Bérdi Zsolt mond, hogy nem csak abból indulunk ki, hogy elkezdünk rohangálni, és kvázi a klasszikus talpas nyomozónak a logikáját követve mindenfajta gondolat nélkül rohangálunk különböző helyszínekre, hanem az, ahol van releváns nyom, bizonyíték, abból próbálunk kiindulni, és ilyen értelemben az a 200 oldal, amit megkapott az Orosházi Erzsébet, ahogy említette is, és az abból levonható következtetések, hogy ugyanazt az életstílust, azt az életmódot, azokat a megküzdési stratégiákat fogja ő feltehetően alkalmazni, az én azt gondolom, hogy egy sokkal fontosabb meglátás, mint az, hogy nagy valószínűséggel milyen menekülési tervei lettek volna, hiszen ahhoz ugye nyilvánvalóan forint kell, ezen forintot pedig, ahogy hallottuk is, nem nagyon tudta másból, hanem csak már a bejáratott módokból kiválasztani.
Ennek megfelelően hogyan gondolkodott másképp a szökés után a rendőrség? Hát mi volt a váltás, hogy akkor máshogy álltak az egész munkához?
Alapvetően, miután megszökött, akkor értelemszerűen nem csak nyílt nyomozati eszközöket alkalmaztunk, hanem operatív nyomozati eszközöket is, ez természetes. És ennek keretében azért azt sejtettük, hogy ő itt marad Magyarországon. Addigra már tudtuk azt, hogy kik azok a személyek, akikkel ő úgymond napi kapcsolatban volt az elfogása előtt. Kik azok, akiktől ő adott esetben segítséget kérhet. Ebben most mélyebben hadd menjek bele, mert még mindig akkor bűncselekményt követnék el, erről részletesen beszélnék. Az biztos, hogy voltak olyan operatív dolgaink, amivel jó magyar mondás, hogy megpróbáltuk a nyulat kiugrasztani a bokorból.
ez, vagyunk meg őszintén, nem sikerült, mert bizonyos dolgainkra nem reagált az Ambrus Attila, de azért idővel kezdett ő felülni.
Annyit elmondhat, hogy azért, mert fölismerte a nyúlugratás helyzetét?
Szerintem nem.
Ez csak véletlen.
Ez teljesen véletlen volt, és azért a végére már az Ambrus egy kicsit úgy annyira, nem is az, óvatlan volt, így mondom inkább, hogy itt tőlünk nem messze, bement egy bankba terepszemlét tartani. Hogy mondjam, a biztonsági őr fölismerte, de mivel látta, hogy kivel van szembe, meg saját maga képességeivel is tisztában volt, nem szólt, hanem utána szólt a rendőrségnek. Aztán itt egy jó nagy szakmai hiba következett be, mert másnap sajtóközleménybe kiment, hogy tudjuk, hogy Viszkis terepszemlét tartott egy budapesti bankba. Majd utána odaállítottak egy rendőri egységet nap 24 órájába figyelni ezt a pénzintézetet. Hát most ezek után kimegy oda-vissza. Tehát azért az Ambrus a híreket figyelte.
Nem volt ultrakonzervatív, csak konzervatív.
Igen. Tehát a híreket azért ő figyelte.
Igen.
Hát mi, akik ezen az ügyön így rajta voltunk, hát fogtuk a fejünket. Egyszerűen, tehát ekkora bakit elkövetni nem lett volna
szabad. De ez csak egy bak, ami a Viszkis válasz követően. Vannak további olyan, amit nem követett volna el, mondjuk 94-ben mondtam valamit.
Hogy mondjam, ha most a rendőrség munkáját nézem, akkor miután megszökött, nagyon hamar voltak bizonyos információim, de erről tényleg most nem beszélhetek ma. Tehát, hogyha azt az információt alaposabban végigjárják, akkor nem 27 plusz 3, ahogy kezdte a beszélgetés, hanem csak 27. Maradjunk ennyibe. Mm. Tehát ez hiba volt a rendőrség részéről. Mm.
Most direkt fordítom meg, hogy lehet, hogy a védőügyvédes kérdést Bédi Zsoltnak kéne először feltennem, de Tamás, te hogy láttad így, aki mondjuk még gyerekként már éled a dolgokat, de van egy rekonstrukciót azt illetően, hogy ez ebben az ügyben, vagy ehhez hasonló ügyekben, ahol ráadásul zajlik egy média reprezentációja az elkövetőnek, a védőügyvédi taktikák, lehetőségek, és ilyen értelemben a közvélemény, mintfajta bíróságról ráhatáshoz. Itt hogyan működött, mert hát általában is azért ez egy vékony jég, ami meg tud recsenni azért.
Valóban én azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem akarta valami oknál fogva a rendőrség, vagy nem tudta észrevenni, hogy az alapvetően államilag kontrollált és vezetett és koordinált médiapiachoz képest egy plurális új helyzet áll elő, ahol ő is csak az egyik fél a többi között, így lényegében neki a nyilvánosság előtt is meg kell tudnia nyerni azt az ügyet, amelyet egyébként remélhetőleg a vád képesség alapján és a vád eredményesség alapján a bírósági tárgyalóteremben is meg tud nyerni. És mivel ezt én azt gondolom, hogy nem ismerte föl, ezért lehetett az, hogy mondjuk egy Ambrus Attila, egy Stadler József nagyon jól volt képes lavírozni ebben a történetben. Nem beszélve arról, hogy a már említett ötlet, hogy az Orosházi Józsefnének elküldték, és megbeszélte vele a következtetéseket, az alapján egyébként utólag igazolható módon jól következtetett a kriminálpszichológus, hogy volt annyira hiú például az Ambrus Attila, hogy a saját magáról szóló újságcikkeket gyűjtötte. Ezeket egyébként ő rendszerbe szedte, és ilyen értelemben az olyan taktikák, hogy mondjuk adott esetben homoszexuális-e, és ennek a megsajtóztatása, annak volt egy olyan lehetősége, volt abban annyi plauzibilitás, hogy esetleg erre reagálni fog, emiatt adott esetben megsértődik, emiatt adott esetben következetlenségre tesz szert. Nem beszélve nyilván arról, hogy Jussz László, mint a kriminális kabaré megalapítója ugye a Vidám színpadon, előszeretettel hozta elő az ő történetét, nagyon sok esetben maga Ambrus Attila is megjelent ezen a kabaré fellépéseken. Tehát ilyen értelemben a rendőri logika az azért megpróbált működni, és a lehetőségeket még akkor is a zsákban táncolva, de megpróbálta kihasználni, és én azt gondolom, a kérdésed végére vonatkoztatva, hogy ilyen értelemben a védői logika is egy picit már öncélúan, de mintha ebben lehetne igazán tetten érni, már amennyiben Magyar György úgy védte a Viszkist, hogy elsősorban a médiában tudott ebben szerepet kapni.
Egyet viszont tisztázzuk, mert azt fogalmazta a beszélgetés elején, hogy nem látják ennek a súlyát a Viszkis és a kapcsán. Itt mit mond erről a szakma? Erőszakos elkövetőről beszélünk, amikor Andrus Attiláról beszélünk, vagy inkább a bűncselekmény típusához mérten számított maga a vád előkészítési munka is olyannak, amilyennek. Mert nyilvánvalóan nem mindegy, hogy erre a kérdésre mi a válasz.
Jó, akkor még
az emlékezet szempontból.
Még egyszer. 27, az gombócból is sok. 2. Rablás, az egy személy elleni erőszakos vagyon elleni bűncselekmény, aminek alapvetően két lényeges eleme van. Vagy tényleges erőszakot alkalmazok, ami azt jelenti, hogy megütöm, bántalmazom, stb. Stb. Vagy a fenyegetés, ami a büntetőjog szempontjából minősített fenyegetést valószínűsít, tehát hogy bocsánat, értse. Ha én most azt mondom, hogy add ide az órádat, mert ejnye-bejnye lesz, ez nem az. De ha én azt mondom, ha nem adja ide az óráját, akkor ezt meg ezt, levágom a fülét, bocsánat, eltöröm a kezét, a lábát. Ez már egy olyan minősített fenyegetés, amely megköveteli, hogy én rabló legyek. És aki erre képes, mondom 27-szer indulásként, az az ember, az én fogalmaim szerint nem egy bűn elkövető, hanem bűnöző. És ráadásul nézzük meg, több éven keresztül. Ebből él. Ne áltassuk magunkat, hogy nem a jégkoromból élt, ebből élt. Bűnöző életmódot folytatott. Azért ment rabolni, hogy a saját bűnözői életét fenntartsa. És ezt a mai napig, mondom, én nem akarok pálcát törni Andrus Attila felett, mert a büntetést, amit a bíróság kiszabott neki, tisztességgel, böcsülettel leülte. Azóta tényleg azt látom rajta, bár nem figyelem annyira az életét, hogy tisztessége, becsületessel él. Tegye meg! Éljen így! Megkapta a méltó büntetését? Megkapta. Csak azért, amellett, amit elkövetett, ezt lássunk tisztán. És nem azért, hogy fölöslegesen pálcát törjünk fölötte, vagy... Most bocs, egy példát hadd mondjak. Van olyan magyar előadó művész, férfi, nő, aki megjárta a börtönt. Kijött, azóta is énekel a színpadon, ha nincsen éppen Covid-vírus, vagy játszik a színpadon. Mind a kettő kiváló művész. Azt nem tudjuk, kiről beszélünk. Tehát nincs ezzel semmi baj. Megkapta a méltó büntetését.
Mindig egy ember a árnyékban marad, Orbán Gábor ebben a történetben.
Orbán Gábor, és én most visszatérve itt, egy-két dolog.
Ugye a 15. után, 15-nél száll be.
Igen. De az Orbán Gáborról azt kell tudni, hogy igen, ő is részt vett nagyon sok fegyveres rablásban. Ő is, hogy úgy mondjam, elismerte, hogy miben, hogyan vett részt, de ő teljesen más személyiségszerkezetű volt, mint az Andrus Attila. Ő ezzel a fajta kifelé tárulkozással nem élt.
Azért nem élt, mert amivel kezdtük a beszélgetést, hogy azért pontosan tudja, hogy ennek mi lesz a vége, és jobb nem felhúzni a rendőrséget, és azzal házalni, hogy én mennyire meg tudtam vezetni komplett BRFK-t, hanem inkább azt mondom, hogy meghúzom magamat, mind a benti életet követ, mind az ítéletnél, ez nem biztos, hogy ez olyan rosszul jön, hogyha csendesebb vagyok.
Ebben az esetben, azt kell, hogy mondjam, az Orbán Gábornál ez nagyon is kifizetődő volt, hiszen ő azt hiszem 8 év büntetést kapott, és ezt én úgy gondolom, hogy vagy ahogy én láttam, egy részint saját személyiségéből, saját megfontolásából, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon okos, értelmes, jó védői taktika, amit ő elfogadott. Hiszen a mai napig, bocsánat, most itt jönne velünk szembe az Orbán Gábor, ki ismerné fel? Senki. Mai napig már tud élni egy hétköznapi normális életet. Míg Andrus Attila bárhova megy, azért az arca ott van, ki úgy viszonyul hozzá? Jó? Nem tudom. Ő biztos el tudja dönteni, hogy ez neki mennyire jó, de én úgy gondolom, hogy egy Orbán Gábor simán tud egy hétköznapi normális életet úgy élni, elkövetett, amit elkövetett, megkapta a büntetését, de tud normálisan, hétköznapi módon élni úgy, hogy nem mutogatnak rá, vagy rosszallóan, vagy jól.
Ugye azért Tamás volt az első, aki felhívta a figyelmet rá, mert rá, hogy azért Orbán Gábor is egy monográfiával írt az ügyben, tehát amit azért tudott, amit akart, azért leszületelt ebből a történetből. Ott abból milyen viszkis Orbán viszony bontakozik ki, vagy az egészen másképp kell olvasni az ítélet előtt, meg az ítélet utánit. És ez egyszerűen megfelelően ezek már ilyen utalagos rekonstrukciók, amik a viszkis mítoszra való reagálások. Tehát ne ott keressük az Orbán viszkis viszonynak a miben levőségét.
Az biztos, hogy az Orbán Gábor ebben a könyvben, a Viszkis és én című könyvben, ami 2016-ban jelenik meg, abban ő egy cezaromán személyiség szerkezetű, alapvetően olyan hipomán személyiségként írja le a Viszkis, aki nagyon impulzív, és a döntéseit alapvetően az érzelmei határozzák meg, nem pedig valamilyen jól felfogott, racionális érdek. És ilyen értelemben saját magát egy jól kiegyensúlyozott családból származtatván lényegében úgy pozícionálja, úgy keretezi, aki ezt a fajta lehetőséget a Viszkisnek, hogy felépülhessen ilyen legendává, azt lehetővé tette. Ugyanakkor egyébként a Viszkis számára az, hogy miért válik ilyen média képessé, abban talán az egyetlen irányadó az a pont a már korábban említett Gyurica Kardos könyvnek az újrakiadása, amit a film miatt adtak ki újra 2017-ben, amelyben a könyv elején egy nagyon hosszú úgynevezett exkluzív interjút ad az Ambrus, amelyben azt állítja, hogy 2012-ben, amikor ugye szabadul sátorolja Újhelyről, akkor azt, amit ugye még a fogvatartottak egymás között is Golgotaként szeretnek ugye megnevezni, nyilván az egyébként is rendkívül jó ellátási viszonyokra való ironikus hivatkozással, hogy nem gondolta volna, hogy ott meg fog jelenni akkora mennyiségben újságíró, magánszemély, bárki, aki őt várja, és ugye hát nyilván azóta is van egy ilyen ovőrje, amely én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy az Orbán Gábor nem részeltette magát ebben a népi hős kategóriában, az egyrészt ezért is válhatott lehetővé, másrészt meg nyilván az egész életútja okán, hogy Erdélyből jött, azzal, hogy szinte már-már a volt egyszer egy vadnyugatot idéző módon szökik meg Romániából, amikor ugye a vonat alján kapaszkodik meg, és az egyik ilyen szerelvénye jut át. Szóval én azt gondolom, hogy az Orbán Gábor, még ha akarta is volna ezt a szerepet, nem tudott volna akkora gumot adni.
Bocs, még egy dolgot, Ambrus Attilával kapcsolatban. Amikor átkerül hozzánk a vizsgálatra, és ugye szisztematikusan elkezdjük őt kihallgatni, van egy harmadik kerületi OTP, ahonnan kijönnek, és menekülés közben hátrafelé lő az őt üldöző személyek felé. Mi már rögtön az eljárás elején ezt azért igencsak alaposan körbejárjuk, és arra következtetésre jutunk, hogy szerintünk, nyomozóhatóság szerint, ez belefér az úgynevezett esetőleges szándékkal elkövetett emberülés kísérletnek. És mivel az Ambrusnak megvolt a beszélőkéje, ezért taktikai okokból úgy döntöttünk, hogy ezt nem közöljük vele. Majd csak az eljárás legvégén, hiszen beszéljél, magadra vessél. És amikor eljutottunk oda, hogy beszereztünk minden bizonyítékot, iratismertetés előtt nem sokkal közöltük vele ezt a gyanút, hogy te esetőleg szándéka emberül is kísérletet is elkövette. Ezzel annyira megsértődött, mert addigra ugye ő volt már a 20. századi Rózsa Sándor, a magyar hegyke betyár, hogy többek között ezért is szökött meg. Mert nem tudta az egója elviselni, hogy ő, idézőjelben mondom, nem csak rabló, hanem egy olyan ember, aki mások életére is tört. Ezt utána elmondta nekünk. Tehát ez is benne volt az ő személyiségében. Hogy egy bizonyos szintig elmegyek, ez még úgy imponál is nekem, de abban a pillanatban egy szintet ugrok, az már nagyon nem tetszett neki, hozzáteszem, tény, hogy a bíróság ebbe emiatt nem ítélte el, tehát ebben őt fölmentette. Hát ez a bíróságnak volt az álláspontja. Én ebben semmi kivetni valót nem látok, bíróság így látta, de mi rendőrség, ügyészség ezt így láttuk, és mondom, ezt az Ambrus annyira zokon vette, hogy hát őt...
Érzékeny
érintette.
Tudunk-e igazságosak lenni abban az értelemben, hogy a korabeli média viszonyoknak volt bármilyen pozitív hatása, katalizátora maga a felderítés során, vagy ami az egész beszélgetésünket végig súrolja, hogy inkább itt a kereskedelmi logika az nem találkozott a rendőrség logikájával?
Azért én azt mondom, mert ez a kereskedelmi, így mondom, leszűkítem televíziózás, nem megbántva senkit, akkor még az így gyerekcipőbe járt. A magyar rendőrség is, amíg a beszélgetés elején mondtam, felkészületlen volt egy ilyen ügynek a média érdeklődésére. És ezért ezt a rendőrség szerintem picit rosszul kezelte, nem kellően kezelte, nem adott kellően hangsúlyt bizonyos dolgoknak, hogy tisztán lássunk ebbe az ügybe, illetve a média is én úgy gondolom, hogy kereste a helyét, hiszen a mai világban én úgy gondolom, hogyha ma 2021-ben valakit megfognak, hogy 27 rendbeli fegyveres rablást követ el, és kiáll, hogy én vagyok a Magyar Rózsa Sándor a 21. században, szerintem nincs olyan média, aki ezt fölkapná, és ezt tud tovább erősíteni. Mert helyén kezelnék. Tehát szenzáció volt, a média ezt szerintem ráerősített az Ambrusnak erre a szerepére, ma már ez biztos, hogy nem tenni meg szerintem egyik kereskedelmi csatorna se.
Ugye volt pont egy ilyen mítosz, ugye Tamás, hogy azért jött vissza, hogy a kutyájáért.
De hogy jött vissza?
Igen, ez az ugye az egyik ilyen közkeletű mítosz, miközben egyébként még ezen az utolsó elkövetés helyszínén is ugye nem akart, annyira figyelt, hiába volt részeg, mert ugye itt nem csak egy-két felesti volt meg, hanem majdnem egy üvegnyi viszkit, hogy nem visz magával iratokat, amelyeket egyébként ő egy korábbi mozifilmből látott meg, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő a legtöbb tudását az alapvetően könyvekből, filmekből szerezte már gyerekként is, hiszen például az angol nagy vonatrabló Ronnie Biggs-nek az önéletírását, sőt Jesse James-nek a történetét is vette le a polcról, amikor még édesapjával együtt élt Erdélyben. Tehát azt lehet mondani,
erre mondanám, hogy ez vagy így volt, vagy nem, ugye ez is talán lehet, hogy része
a legenda része.
Nem akartam gyengíteni, igen, az érvelést, csak ugye nem. Beszélt, úgy érzem magam, hogy már az sem igaz, amit kérdez a viszkis néha.
Én ebben semmi kivetni valót nem találok abba, hogyha valakinek ilyen a személyisége, vagy rabolni akar, amit az előbb mondtam, hogy erre fölkészül, hogy most ezt filmből veszi a felkészültségét, vagy egy regényből, vagy mai világban utána néz az interneten, ez teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy fölkészül. Fölkészül arra, hogy hogyan fogok bűncselekményt elkövetni, és a bűncselekmény utáni dologra is közvetlenül, hogy hogyan, merre menekülök, meg a megszerzett pénzzel mit csinálok.
Megakasztottal azt, hogy a kutyás dolgot azt rendezzük le, hogy ez is mi is ott a valóság.
Igen, hát ott a kutyával van ugye lefedve az, hogy miért megy vissza a lakásába, noha egyébként ugye az iratairért megy vissza, amivel Ártánnál át tudja lépni a határt, hiszen nem vesz magához iratokat. Ugyanakkor az, hogy őt megfogta akkor a magyar rendőrség, azért az nem feltétlenül, vagy amennyire lehet látni, vagy következtetni, nem csak abból fakad, hogy visszament az irataiért.
A következők miatt, tehát ugye ott a helyszínen az Orbán Gábort megfogták. És az Orbán Gábor, most a viszkis szempontjából mondom, idő előtt mondta meg az Ambrus Attilának a nevét. Mert hogyha az Orbán Gábor tartja a száját, mondjuk egy 10 órán keresztül, vagy egy napig, vagy egy hétig, bármilyedig, most Ártánnál megáll egy autó, akit Ambrus Attilának hívnak. Viszont látásra, okmányok rendben vannak, menjen. Csak addigra már az Orbán, tehát tudták, hogy kit kell várni, hogyha akár Románia felé, vagy bármerre Magyarországról ki akar menni hivatalos átkelőhelyen, akkor már tudták, várták, így mondom, az Ambrus Attilát, a határőrök. Tehát ő nem azért bukott le, mert kutya miatt ment vissza, Orbán Gábornak korábban volt szómenése, mint ahogy megbeszélték.
Bocsánat, egyetlen egy fontos dolog, amit szerintem érdemes kiemelni, hogy itt azért volt egy újítás is az önök részéről. Természetesen voltak nyilván érdekességek olyan szempontból, hogy mondjuk tudomásom szerint az első olyan elkövetés, ami után úgynevezett, hát már nem mozaik képet, hanem ugye egy olyan rajzolt képet készítenek a Viszkisről, ami nagyjából az arc szerkezetéről szól, az a Bakony vidéke takarék szövetkezett sérelmére történt 94 évelei rablás után van. Viszont utána például lefognak egyébként egy P. György nevű személyt, akiről nyilván kiderül, hogy nem az elkövető. Itt azért van egy ilyen érdekesség, nyilván akkor ő nem dolgozott a rabláson, de mégis az, hogy ilyenkor hogy lehet kezelni ezeket az úgynevezett hamis elkövetőket, amikre azért részben már ő választ adott a Szűcs testvérek kapcsán. Tehát, hogy voltak ilyen problémák, de ugyanakkor pont ön is élharcosa volt annak, hogy viszont amikor már van biztonsági kamera, mint például az első, tudomásunk szerint az első olyan esetben, ahol van az a talán a Kemenes úti rablás, ugye ott a 11. kerületben, akkor hogy például azt sokszorosítani lehessen, és nem csak, hogy a videós anyagot ilyenkor a frissen megalakult kereskedelmi tévéknek elküldeni, hanem még tanúkutatáshoz kinyomtatni ebből egy-egy képet.
Hát nekem ez onnan jött, hogy 90-es évek elején mi jártunk Németországba rendőr bajnokságokra focizni. És egy akkori, ottani megyei szintű rendőrkapitányságnak a sajtóosztálya ott nem csak abból állt, hogy volt egy szóvivő, hanem abból állt, hogyha ilyen jellegű cselekmények voltak, ahol banki felvételek, kamerafelvételek voltak, uram, bocsá, ezt azonnal ők a rendőrség bekérték, sokszorosították, illetve különféle A4-es lapokon, A3-as lapokon csináltak saját maguk stencilben nagyon sok felhívást, és szórták szét a környéket. Hogy most egy, tehát ez is feladata volt a sajtó. Mai napig például ez a fajta munka, én nem látom a rendőrséget.
Pont ezt akartam kérdezni, és bocsánat, hogy az utolsó kérdéseket így előre hozom ide, hogy a rendőrségi munkába, a nyomozás sok során a Viszkis ügy az egy ilyen paradigmaváltást hozott? Tehát azt mondjuk, hogy a Viszkis ügy után egészen másképp működik, vagy egy csomó dolog beépült.
Hogy mondjam? Is-is. Például, ha arra gondolok, hogy a mi egységünkből, vagy más egységből, aki ezen az ügyön dolgozott, például a rendőrtiszti főiskolára nem hívtak fel senkit, hogy az ott tanulókat, hogy magyarázza el, mutassa be, hogy egy ilyen sorozat ügy, ami éveken át húzódik, ami az elején azt se tudjuk, hogy kicsoda, majd tudjuk, hogy ki ez az ember, megszökik tőlünk, amiben van nyílt nyomozás, operatív nyomozás, hogyan tudok bizonyítékokat összerakni, milyen kihallgatási taktika kell egy ilyen emberrel szemben. Nem voltak rá kíváncsiak. Nem tudom, hogy miért. Ez rossz. Most nem akarom dicsérni az amerikaiakat, de például, ha történik Amerikában egy fegyverhasználat mondjuk az FBI-nál, azt minden esetben kivizsgálják. Nem azért, hogy bűnös találjanak, hanem hogy mi volt a jó és mi volt a hiba. Lásd, Tabányi Villánál szegény, borsos, meghalt. A mai napig nem vizsgálták ki, holott én akkor talán már nem voltam rendőr, de tudom azt, hogy milyen hibák voltak, milyen szervezeti hibák voltak, Senki. És azért a mai napig vegyük tudomásul, hogy egy rendőr, teljesen mindegy, hogy utcai egyenruhás rendőr, vagy bűnügyes, aki civil ruhában dolgozik, bármikor találkozhat olyan elkövetővel, lásd most, ami legutóbb pár nappal ezelőtt történt, ahol bizony fegyvert kell használni. Fegyvert kell használni azért, hogy a saját és a társam életét megmentsem, vagy bármely más civil életet megmentsem. Ehhez kell egy jól kiképzett rendőr, aki évente nem csak 10 darabot lő, hanem képes a fegyvert és tudja is a fegyvert használni, maga biztos a fegyver használatba. Tehát ezek kellenek. Mert vegyük tudomásul, hogy a bűnözés is keményedik. Lásd, Tesco-s rablók. Hát simán AK-géppisztolyokkal lövöldöztek. Simán. Tehát ezekre igenis fel kell készülni. Nem akarok én sötét felhőket festeni, de sajnos ez ezzel jár. tudomásul kell venni, hogy ilyen világot élünk, csak tessék megnézni, hogy amikor igazoltatnak a járőrök valakit, honnan tudjam én, hogy az az öltönyös ember, aki az autóba ül, az kicsoda, micsoda, öltöny van rajta, honnan tudom, vagy éppen bekattan, vagy bármi. Szóval ezekre rá kell készülni.
Zárjuk le a viszkis történetét, mert az
a... Bocs, és a viszkis, ugye, amiről beszéltünk, a viszkis a fegyverhasználatra tudatosan rákészült. Tehát egy ilyen emberrel vette föl, így mondom, a harcot a rendőrség, egy felkészült emberrel. Hát a rendőrségnek is akkor fel kell készülni, technikailag is, meg személyállományilag is.
És van egy nagyon fontos dolog, amely egyrészt jellemző példája annak is, hogy sajnos ez a felkészültség nem feltétlenül volt jellemző akkor a korban, és hát nyilván most sem egyszerű, az pedig ugye a legutolsó elkövetés, ugye az Üllői út 377 szám alatt a 18. kerületben, ahol, hát ha mondhatjuk így, akkor elég szerencsétlen helyzetbe került ön oda. Mi volt ez a szerencsétlen helyzet, ahogy ön oda került, és ilyen értelemben miért kerülhetett, mint ha tetszik Pilátus a krédóba, azzal, hogy akár itt a viszkishez önnek bármi köze lenne, miközben egyébként ön a legjobb szándékkal és a munkáját végezve még szabadidőjében is próbált segíteni.
Lényegében ugye az utolsó rablás, amit az Üllői úton követett el, szerencsémre vagy szerencsétlenségemre pont arra jártam, mentem volna a kislányomért, és hát ugye amikor egy felelős rendőri vezetőként, egy rablási osztály vezetőjeként azt látom, hogy egy OTP intézetben rendőrök vannak körülötte, megállok, mert a szolgálat így kívánja, hogy megálljak, tájékozódjak. És akkor még szó nem volt arról, hogy a viszkis az elkövető, arról volt szó, hogy két elkövető volt, mindegy, össze-vissza mentek az információk. Én a egyik vezetőtársamnak ezt jeleztem, hogy van egy ilyen helyzet, akkor még az volt az információ, hogy az elkövető bent van az OTP-be, és több telefont is váltottunk. Majd arról volt szó, hogy az akkori kornak megfelelő tech kommandó, nem tudom mi volt akkor épp a nevük, hogy jönnek, körbeveszik az épületet, aztán ők szakma szabályai szerint lerendezik ezt a dolgot. És én engedélyt kértem ettől a vezető társamtól, hogy akkor most lelépek, mert kislányom olyan környéken volt testnevelés órán vagy edzésen, amit nem szívesen engedtem volna ki az utcára. El is indultam, és ez az OTP mögött volt egy ilyen Rézsút utca, és egyszer csak elém ugrott egy rendőr, és elkezdett üvöltözni, hogy azonnal adjam át az autót, mert rendőr. Mondom, én is rendőr vagyok. De hogy adjam át az autót, mondom, nem hallott, hogy rendőr vagyok. Nagy nehezen megértett, akkor beüt az autóba, csőretőtő pisztolya, a pisztoly csöve felém, elkezdte ütni a műszerfalat, itt-ott arra nem tudom én merre ment az elkövető. Jó. Elkezdtünk az ő útmutatása szerint környező utcákba menni, láttam, hogy nem megbántva ezt a kollégát, kicsit zavart volt, azt visszavittem a helyszínre, ott hagytam, eljöttem. És akkor este 8:30-kor még beszéltem telefonon ezzel az illetékes parancsnok, hogy visszamenjek kell, nem kell, és akkor derült ki, hogy itt ebbe az OTP-be az Ambrus Attila járt. És mondom, menjek vissza? Nem kell, vagyunk elegen. Jó. És másnap reggel, aki én embereim is, úgy így mondjam, munkatársaim voltak ebben a külön nyomozó csoportba, és hívtam az egyiket, hogy hát akkor most mi újság van, és hát úgy beszélt velem, mindenkinek a foga fáj. Mondom, mondjál már valamit, hát mi történt? És lényeg, hogy hajnalban volt egy megbeszélés ott, aminek az volt a tárgya, hogy én mit kerestem ott, és leegyszerűsítve, és elhangzott egy olyan mondat, hogy én segítettem az Ambrusnak a szökését onnan. Na hát azért 200 a vérnyomás, fölment az agyamba a pumpa, nagyon sok minden dolog megfordult a fejembe, aztán rájöttem arra, hogy nem ér annyit, mert akkor én inkább börtönbe kerülök, és szumba szumbarom az lett a vége, hogy ennek a vezetőtársamnak a főnöke, az én főnököm, így 8 szem közt leültünk megbeszélni a dolgokat, nem így hangzott-e, nem úgy hangzott-e, stb. A legszebb az, hogy az ő emberei is utána elmondták nekem, hogy mi hangzott el. És ami nekem utána, azt mondtam, hogy elég volt, amikor kijöttünk, az ő vezetője kezemben nyomott egy repi esernyőt. Zsolt, egy aranyos, szép, jó gyerek vagy. És akkor álltam bambán, fagyottan a Teve utcában, hogy ennyit ér a becsületem. És akkor utána úgy döntöttem, hogy bocs, én ebben nem biztos, hogy részt akarok venni. És akkor utána kezdtem el helyemet keresni a világba, aztán szereltem le. Tehát ez nekem, bocsha, ez nincs lehet, hogy a nagy napig én rendőr vagyok, nem tudom, de túltettem magam rajta egyébként, és ne sikert, emiatt én nyugodtan tudok aludni, de mai napig ez nagyon-nagyon-nagyon is rosszul esett, hogy nem álltak ki mellettem. Az az ember, aki ezt tette, az nem volt őszinte, mindegy, ő dolga.
Köszönjük szépen dr. Béri Zsoltnak, hogy rendelkezésünkre állt, hogy a viszkis körüli mítoszokat rendezzük, és talán a valóságnak egy másik és egyre nagyobb szeletét lássuk. Köszönjük a hallgatóknak és nektek a figyelmet, a szokásos Facebook oldalakon megtaláltok, még Tamás is elbúcsúzik.
Szervusztok!
Sziasztok!